Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 261. dicséretünket énekeljük. 261. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, és úrvacsorás Isten tisztelet miatt most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit itt az Isten tisztelet elején. Múlt hét hétfőn, szeptember 1-én Sánta Ibolya nyugdíjas nagytiszteletű asszony szolgálatába vettünk búcsút a farkasréti temetőben. Csink Lórántné született kis Melinda orvos testvérünktől. Ő 100 éves korában ment el a mindenélők útján, gyülekezetünkben többen is őt ismerték, hozzá kötődtek. Isten vigasztalását kérjük most is a gyászolóknak. Szeretném hirdetni, hogy ősztől felnőtt konfirmációs beszélgetés sorozat indul gyülekezetünkben, erre várjuk a további érdeklődőket. Az elmúlt héten a gyülekezetünkhöz tartozó iskolákban megkezdődtek a hittanoktatási alkalmak, tanévnyitó Isten tiszteletünket pedig majd szeptember 21-én vasárnap 10-től tartjuk itt a templomban. Szintén a tanévkezdéssel együtt indulnak sorra újra nyáron szünetelő gyülekezeti alkalmaink, bibliaköreink, házi csoportjaink. Újraindult csütörtök délelőtti nyílt bibliaóránk, a Naomi kör, ezek klasszikus bibliaórai alkalmak. A lelki pásztor általában a napi ige alapján magyarázza a Szentírást. Az utcáról is erre be lehet jönni, ez nem csupán egy asszonykör, férfiak is rendszeresen látogatják ezt az alkalmat. Szintén múlt hét szerdán megtartottuk a konfirmációs és ifjúsági bibliaórák évkezdő alkalmát is, és ehelyről is szeretném mondani, hogy gyülekezetünkben mintegy 10 bibliakör, házi csoport, réteg alkalom működik. Az ezekbe való tartozás nem csak a Szentírással kapcsolatos ismereteinket bővíti, Istennel való kapcsolatunkat mélyíti, hanem lelki társakra, támogató közösségre is találhatunk akkor, hogyha valamelyik kis csoportba beletagozódunk. Aki érdeklődne ez iránt, az vagy jelezze felém, vagy presbitereink felé ezt az igényt, és találunk neki megfelelő bibliakört. Ha esetleg nem találnánk, akkor újat is tudunk egyébként indítani megfelelő létszámú jelentkező esetén. Szintén újraindul a hegyvidéki szalon is. Szeptember 21-én, vasárnap este 6 órától Puskás Lajos presbiterünk, egykori Európa bajnok focistával beszélget majd az ő életéről egy róla nemrégen megjelent könyv kapcsán gyülekezetünk egykori lelkipásztora, dr. Szabó István. Szeptember 21, vasárnap este 6 óra, beszélgetés Puskás Lajos és Szabó István között. És múlt héten kértünk áldás gyülekezetünk teológusára, Bányai Grétire, aki egy picit útra vált tőlünk, 6 éves gyakorlatát végzi a gazdagréti gyülekezetben, emiatt őt most egy picit itt nélkülözzük a szolgálatokban, de ugyanakkor új szolgatársakat is köszönhetünk a gyülekezetben, mégpedig Herman Fanni és Fábián Bence személyében. Kérlek benneteket, hogy egy picit álljatok fel, és mutassátok meg magatokat a gyülekezetnek. Bence és Fanni, mint teológusok, fognak szolgálni közöttünk, főleg a konfirmációs, ifjúsági és gyerekmunkában és táboroztatásban fognak részt venni, de szószéki szolgálatokat is fognak majd tartani. Fanni a noszvai, Bence pedig a Sziget-Szent Miklósi gyülekezetben nevelkedett, jelenleg 3. és 4. éves teológiai tanulmányaikat végzik, de már érett fejjel másoddiplomásként kapták lelkészi elhivatásukat, Bence eredetileg járműmérnök, és Fanni pedig grafikus végzettséggel rendelkezik. Nagyon sok tapasztalatuk van az ifjúsági szolgálatok körében, főleg a noszvai gyülekezetből, illetve Bence a Refisznek az elnöke is volt a legutóbbi időszakig. És nem csak a szolgálatban alkotnak egy párt, hanem házas pár is. Most augusztusban ünnepelték első házassági évfordulójukat. Nagy szeretettel köszöntjük itt a gyülekezetben őket, és kérjük szolgálataikra Isten gazdag áldását. És ének szóval folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és a 325. dicséretünk mind a négy verszakát énekeljük, Uram, kegyes indulatomban. Gyertek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott üzenetét, ahogyan szól hozzánk a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik rész 12-től 21-ig terjedő verseiből. Az igeszakaszt leülve hallgassuk végig. Megnevezett helyről Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének a harmadik részéből így szól hozzánk Isten szava. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei, az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Isten tegye áldottá az igének hallgatását, szívünkbefogadását, megtartását. Gyertek fennállva, közösen imádkozzunk is most mindezért. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mi együtt mondhatjuk az apostollal, hogy nekünk is mennyei polgárjogunk van. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ez védelmet jelent a mi számunkra. Védelmet, hogy bűn és minden emberi életet rontó erővel szemben ott tudhatunk téged magunk mellett, és bizony, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Köszönjük ennek biztosító tudatát. De ugyanakkor mindez egy kötelezettséget, egy tartást is jelent, hogy mint mennyei polgárok viseljük magunkat, ne hozzunk szégyent a te országodra, és ennek az országnak urára, te rád, hanem valóban ne a világhoz szabjuk magunkat, hanem már itt a földi életben is a mennyek országának törvényszerűségei határozzanak meg bennünket. Kérünk téged, hogy e felé mozduljunk, menjünk, az e felé való törekvéshez hozzon segítséget ez a mai alkalom is, add meg, hogy igédből, lelked által ma is egyre inkább legyünk bizonyosak abban, hozzád tartozunk, mennyei polgárok vagyunk, taníts bennünket ehhez méltóan élnünk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 36. Zsoltárunknak a második verszakát énekeljük, és az ének alatt pedig itt fönt búcsút veszünk a gyermekektől, akik fönn a karzaton gyülekeznek, és lemennek ilyenkor az alaksorba, ahol gyerekisten tiszteleten vesznek részt három csoportban, óvodások, alsósok és felsősök, az óvodások alatti korosztály számára pedig lent gyerekjátszási lehetőséget biztosítunk. 36. Zsoltárunk második verszaka így kezdődik, égig ér Uram hűséged. Thank you. Kedves testvérem, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkének segítségű hívása által az ő üzenetét ma közöttetek hirdetni szeretném. Meg van írva az előbbi igeszakasz folytatásában Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének a negyedik részében, a negyedik rész 10-től 13-ig terjedő verseiben. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Foglaljunk helyet, kedves testvére! Kedves testvérek, két hét alatt Biblia olvasó kalauzunk végigvisz bennünket a Filippi beliekhez írott levélem. Ezért gondoltam, hogy egy vasárnap, mint egy, próbáljam idehozni ennek a levélnek egyfajta foglalatát, eszenciáját. És talán a legkönnyebben úgy lehetne azt összefoglalni, hogy miről szól ez a levél, hogy ezt a levelet az öröm levelének lehetne nevezni. Az öröm levele. Valóban lépten nyomon kerül elő az apostol öröme, címzettjeinek, a neki nagyon kedves Filippi belieknek az öröme, és a különböző megjegyzésekből árad, hogy itt nem valami fajta keresztény kliséről, valamilyen fajta udvariassági formulázgatásról van szó, hanem tényleg próbáljuk ki, kedves testvérek, üljünk le, tényleg egy fél óra alatt akár, vagy kevesebb, mint fél óra alatt ezt a levelet végig lehet olvasni, és ha egy végtében olvassuk, akkor igazából valahogy átjön az a fajta örömteli kapcsolat, ami az apostolt ehhez a gyülekezethez fűzi, és mint egy hatása alá keríti az olvasót az, hogy igen, ezt a levelet egy olyan ember írta, akinek örömre van oka. Átüt ennek az örömnek a megéltsége, a valósága 2000 év távlatából is, és ha nem vizsgáljuk a levél megírásának a körülményeit, akkor könnyen arra gondolhatunk, hogy egy olyan ember írhatta ezt, akinek bejött az élet, akinek révbe ért az élete, egy megelégedett, egy megnyugodott, egy sikeres valaki, egy kiegyensúlyozott élet, egy olyan ember, akinek van oka bizony örülni, és éppen ezért ő örömforrás lehet másoknak a számára is. Egy olyan ember, amilyenek mi is szeretnénk lenni. De mégis nem is kell különösebben mélyebb vizsgálat. A felületes olvasó is tetten érheti azokat a kifejezéseket, amelyek elárulják a számára, hogy ezt a levelet egy börtönben ülő ember írta meg. Vitatják a bibliatudósok, hogy ez Pál apostolnak az efézusi vagy a római fogsága volt-e, ez igazából mindegy is. A lényeg, hogy az öröm levele az nem egy vakációról hazaküldött képeslap, nem egy nászút élménybeszámolója, nem valami örömteli eseményen, egy partim vagy egy diplomaosztón ellőtt szelfi, hanem az öröm levele az egy börtönből kicsempészett, kiküldött fecni üzenet. Egy rabságban szenvedő, egy öreg, sok nélkülözést megtapasztaló, sőt gondolhatunk a Pál testében hordozott tövisre is, egy beteg, sőt gyógyíthatatlan beteg embernek az írása. Az öröm levele egy olyan ember írása, amilyen emberek nem szívesen akarunk lenni. De hát hogy van oka egy ilyen embernek örülni? Az ilyen ember is lehet boldog, adhat örömet másoknak? Vagy nem éppen arra ad nekünk a nehéz sors egyfajta felhatalmazást, hogy akkor megkeseredjünk, megszomorodjunk, és a keserűségünkbe másokat is esetleg magunkkal ragadjunk, hogyha nekem rossz, legalább legyen neki is az. Ezek szerint nem és igen, nem, a rossz körülmény nem feltétlenül ok arra, hogy teljes győzelmet arasson felettünk, megkeserítsen, és igen, az ilyen körülmények között élő ember is lehet megelégedett, kiegyensúlyozott, lehet akár boldog is. És Pál apostol körülményei nem adnak okot a boldogságra, de éppen itt van ennek a levélnek, igének, mondhatnánk mennyei esett tanulmánynak a tanulsága, hogy a boldogság nem feltétlenül a körülményeinktől kell, hogy függjön. Szétválik, szétválhat ez a kettő, ami vagyok belül, és ami a külvilág. És bizony, ez a szétválasztás persze bizonyos esetekben akár kóros is tud lenni, de mégis a keresztény életnek egy alapvető eleme. Ahogyan itt a lekcióban is hallhattuk, a kettős állampolgárság. Itt a földön lent, de ugyanakkor mennyei polgárjogom is van. Benne élek a világban, de úgy élek, mintha nem élnék vele. Kétségeskedem, de nem esem kétségbe. Hatással van rám a világ, de a szabás minta, a séma az nem az, ami alapján én szabom magam. Rám nyomja a bélyegét, de nem határoz meg végső soron engem, valami máshoz idomulok, máshoz sorolódom. Pál tud bővölködni, tud szűkölködni, mindkettőben meg tud maradni elégedetnek, kiegyensúlyozottnak, sőt, örömforrásnak. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan fajta példa, amit mindannyian szeretnénk követni, legalábbis én nagyon szívesen követném ezt, de ugyanakkor látva azt, hogy mennyi önismereti kurzus, life coaching, mindfulness és mi egy más dolog van, nyilván sokak szeretnék ezt a fajta beékezettséget, kiegyensúlyozottságot. Nincs ezzel semmi gond. Ez egy igazolható, ez egy nagyon jó vágy, nagyon jó dolog lenne, ha eljutnánk erre az apostoli állapotra, hogyha a börtöneinkből is tudnánk öröm leveleket írni. Hogyan lehetséges ez? Sok dolgot lehetne ezzel kapcsolatosan elmondani, de én a tanév kezdéshez kapcsolódva, talán így akkor jobban megmarad, azt szeretném a sok dolog közül kiemelni, amit itt az apostol is kimondottam, megír, tanulás. Ez a dolog, ez egy tanulási folyamat. Mert én megtanultam, kezdi az apostol, hogy is hangzott az ige, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mert én megtanultam, kezdi az apostol, és az első tanulságunk itt a tanulással kapcsolatosan az lehet, hogy a tanulás azért mindig egy folyamat. Megtanulni valamit bizony az türelemnek a kérdése. Megtanulni valamit bizony az időbe telik, nem egyik pillanatról a másikra történik. Még az apostol számára is eljutni ebbe a megelégedett állapotba egy folyamatot jelentett. Nem rögtön bírja, kapja ezt ő meg, amikor ott fényforrásként megjelenik számára Krisztus a damaszkuszi úton. Igaz ugyan, hogy fizikai szeme megnyílik Anániás kézrátételével, de mégis ezt a fajta megelégedettséget, ezt nem kapja tőle meg. Barnabás sem tudja ezt neki átadni, amikor elmegy érte Tarzuszba, hogy Antiókiába vigye a teológiai képzésére. Sok mindent megtaníthat neki, átadhat neki, de ezt a dolgot nem. Börtönből örömleveleket írni, ezt nem átadni lehet, hanem bizony megtanulni, hosszan, idővel érkezik ez meg Pálhoz. És bizony, mi nem annyira szeretjük az ilyen hosszú folyamatokat. Egyre felgyorsultabb világban élünk, szinte közhelyes is ezt hangoztatni, instant világ, beledobom a port a pohárba, ráöntöm a vizet, lesz belőle kávé, lesz belőle túrós csusza, lesz belőle bármi. Így vagyunk talán lelkiekben is. Én most rögtön akarok Pál apostol lenni. Én most rögtön egy Isten tisztelet, egy templomba való elmenetel, egy ifi alkalmon való részvétel által akarom ezt a teljes beérkezettséget vinni. Most akarok kimagasló lelki tapasztalások részese lenni, most akarok arra eljutni, amire az apostol is csak így tud szólni, nem mintha már elértem volna, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam. Mert én megtanultam, mondja Pál apostol. neten mindig fel tudnak jönni ilyen kis reklámok, hogy nem hiszed el, hogy ezzel a különleges módszerrel ez a kazincbarcikai takarítónő 2 hét alatt megtanult angolul. Hát nem hiszük el, nincsen ilyen. A tanulás folyamat, néha élethosszig tartó folyamat, az apostol is tanulta azt, amire eljutott, meg kellett neki tanulnia, hogy hogyan lehet börtönökből örömleveleket írni. És tanulni sok mindent lehet. Ugye szoktunk beszélni, hallani a tanult tehetetlenségről is. Néhány náci őr több száz zsidót volt képes puskákkal kordában tartani. Mert bizony a folyamatos kudarc, az újra és újra megélt sikertelenség meg tudja tanítani az embert arra, nem érdemes szembeszállni, nem érdemes harcolni magáért, a sorsáért, még akár az életéért sem. Csak az elfásult beletörődés, a meghódolás az egyetlen út. Lehet, hogy az apostolt is félreértjük, kedves testvérek. Lehet, hogy ő is igazából csak megfáradt a sok hátratétel, nélkülözés, botozás, kövezés miatt. Ezt tanulta meg, nyugodjon bele az elkerülhetetlenbe, rezignáltan mondjon le egy jobb élet lehetőségéről. Nem így van az apostolnál, mert ha így lenne, nem tudna örömforrássá lenni, bátorítássá, biztatássá, példává lenni mások számára. Az apostol nem azt tanulta meg, hogy lehet tehetetlennek lenni. Az apostol bizony tud örülni. És sok mindent el lehet tanulni, a sorsunk ellen való hőzöngést, méltatlankodást, panaszkodást is. Általában mi magyarok, világbajnokok vagyunk a panaszkodásban. Tényleg így lenne ez? Panaszkodom, még a különösebb okom nincs is rá. Panaszkodom, mert ezt láttam magam körül, ez a szokás. Kiegészítjük, ráfelelünk a másik panaszára. Ha én nem panaszkodom, akkor még olyvá tűnik, hogy irigylésre méltó az életem, és az irigylés az bizony hát esetleg rossz tanácsadó lehet más számára. Hová vezet ez? Nem arról van szó persze, hogy nem mondhatjuk el a bánatunkat, keserűségünket a másiknak, ez jó dolog, ez megkönnyebbülést hoz, de mégis talán nem feltétlenül jó, hogy mindenben csak a panaszra való okot találjuk, keressük, ez biztos nem vezet előre. De mi vezet előre? Ki után lehet menni? Kitől lehet megtanulni a börtönből az örömlevelet írni? És ugyanakkor, ami itt előjön, kedves testvérek, olyan nehéz a igehirdetőnek, de a más ember előtt bizonyságtevőnek a dolga, mert valamelyest mindannyian tudjuk a megoldást. Ki van ez már mondva az igében, mint egy újra és újra mondjuk, recitáljuk, jaj, már esetleg unalmas és közhelyes is ez, nincs titkos recept, nincs meghökkentő fordulat, bizony a mi történetünk itt a templomban mindig valamelyest spoileres, mert mindig ugyanaz a magyarázat, a megoldás, Jézus Krisztus. Mindenre van erőm a Krisztusban, mondja az apostol. Ez az ok, a magyarázat, a megoldás, ez fordítja a börtön levelet öröm levélre. Ez teszi képessé az apostolt, hogy ne tanult tehetetlen legyen, ne panaszkodjon, hanem ne belekeseredjen a bajaiba, hanem azokat elfogadja, és azok ellenére is öröm kapó és örömadó legyen. A Krisztusban ő a tanár, ő a mester, tőle lehet megtanulni, visszatérve itt vezényszavunkhoz, hogy lehet szűkölködni, lehet bővölködni, de minden jó és rossz körülmény között lehet örömben megmaradni. Elsősorban Jézus életpéldája lehetett fontos az apostolnak. Ebből tanult meg ő nagyon-nagyon sokat, alázatából, Jézusnak a megüresítéséből, kenózisából, hiszen nem véletlen, ha a Filippi beli levelet olvassuk, akkor ott a második részben az apostol átcsap a kereszténységnek az egyik legszebb himnuszába, a Filippi beli Krisztus himnuszba. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem megürestette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez az apostol példája, ez az apostol megerősítője, ez az apostol iskolája.
Jézus Krisztus alázata. Ahogyan ő megismerte, és ahogyan ő megtapasztalta Jézust. Damaszkuszi úti lelepleződésében, lelki és testi vakságának bizonytalan első lépéseiben, tántorgásaiban, szolgálatra való felkészülésének háttérbe szorítottságának, és majd a később az aktív szolgálat pergő tüzében. Az apostol megtanulta, átélte, megtapasztalta, hogy Jézus semmilyen fajta életkörülmény, sem szűkölködés, sem bővölködés közepette nem hagyja őt magára. Ad neki hű segítőtársakat, álmot hoz szemére éjszakai forgulódásaiban, elragadja a harmadik égig, nem ad meg mindent, nem ad keveset, nem ad sokat, de azt adja, ami kell, ami az elég. A damaszkuszi úton még úgy lép hozzá, mint egy ismeretlen, egy korábbi igehirdetésben már idéztem Albert Schweitzernek a szavait a tanítványi elhivatással, így mondja ez a híres doktor teológus, Jézus úgy jön el hozzánk, mint egy ismeretlen, akinek a nevét sem tudjuk, akár csak hajdanában, a tópartján jött el azokhoz az emberekhez, akik nem tudták, hogy kicsoda ő. Ugyanazokkal a szavakkal szól hozzánk, te pedig kövess engem. És azoknak, akik engedelmeskednek neki, bölcseknek és együgyűeknek, megmutatkozik majd a béke, a munka, a harc, a szenvedés közösségében. Szavakkal ki nem fejezhető misztériumban megtudják majd, kicsoda ő. Jézus Pálhoz is eljött, őt is hívta. Nem a halászháló mellől, hanem egy felfelé ívelő, ígéretes karrier lehetőségből. Módos tarzuszi kereskedőházból, Gamáliel tanítványságából, a nagy tanács bizalmasából, egy ígéretes farizeusi pályafutásból. Egy egyszerűbb, kiszámíthatóbb, ígéretesebb életből. Pál mégis ezt hátrahagyja, sőt, itt előbb olvastuk, kárnak és szemétnek ítéli, mert ő követte, engedett, tanult, és Jézus nem okozott neki csalódást. Beszédes ez a szó is, amit Pál akkor használ, amikor igényben ezt mondja, hogy egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Ez a beavatás, ez a szó, amit itt használ, ez abban a korban népszerű misztériumkultuszokba való beavatást jelentett. Az istenséggel, az isteni titokkal való egyéválásnak az útját, lépcsőfokát, az Istennel való kapcsolatnak az előszobáját. Ez a tanulás, ez a beavatás Jézus Krisztussal menni végig a derűs nappalokon és a háborús éjeken. Ez a Krisztus iskolája, neki engedelmeskedni, megindulni hívó szavára, és megtapasztalni jelenlétét békében, harcban, munkában, szenvedésben, szűkölködésben és bővölködésben, beavatódni, ahogy Schweitzer is ezt átélte, és vitte őt végig az ő életútján egészen el oda, Afrikába, hogy ott magáévá tegye a szegényeknek, az elesetteknek, a kirekesztetteknek a szenvedését, ugyan Schweitzer is megélte, szavakkal ki nem fejezhető misztériumban akkor majd megtudod, kicsoda is ő, hogy mindenre van erőd a Krisztusban. Mert megtanultam, kezdte Pál mondatát, becsöngettek, kedves testvérem, mi beülünk-e a Krisztus iskolájába? Tudunk-e, akarunk-e róla és főleg tőle tanulni? Itt a templomban, Isten tiszteleti együttléteinken, bibliaóráinkon, képzéseinkben, bibliaköreinkben. Meg akarunk-e tanulni, örömkapók és örömadók lenni? Szeretnénk-e börtönből is örömlevelet írni? Én hiszem, hogy szeretnénk. Mi kell ehhez? Az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is volt. Magunk megüresítése, krisztusi indulatra eljutása, képére formálódása, hogy amikor majd kimegyünk innen a hétköznapok Isten tiszteletébe, ne váljon hiteltelenné ajkunkon a szó. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen. Gyertek fennállva, imádsággal válaszoljunk Isten hozzánk intézett üzenetére. Mennyi atyánk, valóban te látod a mi életünket, te látod, hogy mennyi minden dolog, amiben benne vagyunk, a munkánk, a családunk, mindenféle ügyek, harcok, küzdelmek, gondok, bajok, és bizony, bizony, néha csillan csak fel ezek között egy-egy nyugodt pillanat, egy-egy beérkezettség, egy-egy öröm. És te látod, mennyei atyánk, hogy nagyon sokszor bizony a veled való kapcsolat is az egy dolog a sok közül, és sokszor úgy hátrább is sorolódik. Mert valóban kell menni és tenni, kell a dolgokat intézni, kell családjunk gondját igazgatni, kell azokban a felelősség teljes dolgokban, amelyek ránk bizattak, helytállni. És kérünk téged, mennyei atyánk, hogy vegyük észre azt, hogy mind ezekben éppen te adhatsz nekünk erőt, segítséget. A te fiad Jézus Krisztus lehet az, aki mint egy rávilágíthat arra, hogy van célja, van oka a mi életünknek. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy így ne hát valahol hátul legyen a veled való kapcsolatnak az ügye, hanem hagyj sorolódjon az előre az életünkben. Hagy ébredjen fel bennünk a vágy és igény, hogy beüljünk újra az iskolapadba, hagy lehessél te a mi vezérlő mesterünk, és hagy tanulhassuk meg, mit jelent veled lenni, képedre formálódni, a régi életet, régi valónkat egyre inkább letenni, hátunk mögött hagyni. Csak te vagy képes ezt véghez vinni életünkben lelked által. És add meg, hogy ezen új életben való kiteljesedésre vezethessen a mi gyülekezetünk is, sok-sok gyülekezeti alkalmunk, az Isten tiszteletek, az ige hirdetések, és még sorolhatnánk. Formálj bennünket is, mint közösséget is, egyre inkább a te szent fiadnak a képére. Kérünk, mennyei atyánk most elesettjeinkért, gyászolóinkért, akik most csak szűkölködésben vannak, világoltasd fel előttük a te vigasztalásodat, a te erődet, beléd vetett hitnek megújító képességét. És kérünk téged, mennyi atyánk úrvacsorai közösségünkért is, add meg, hogy belső lelki képpen most egyé lehessünk, nem csak egymással, hanem veled, értünk életét áldozó Urunkkal. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglalunk helyet, kedves testvérek, és ahogyan láthatjátok, megterítettük az Úr asztalát, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a királyi vendégségbe, és az úrvacsorára való készülésünk pedig az 564. dicsérettel kezdődjön. 564. dicséretünknek mind az öt verszakát énekeljük. Dicséret a Szent Háromságnak. Thank you.
Kedves testvérek, mielőtt élnénk a szent jegyekkel, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az úrvacsora szentségét. Elénk adják ezt az evangéliumok, de legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelének 11. fejezetében, a 11. fejezet 23. versétől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Figyelmeztetést is fűz az apostol ezekhez a sorokhoz, mégpedig, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és igyék ebből a pohárból. Ne menjünk el most az apostol figyelmeztetése mellett, hanem próbáljuk meg most magunkat bűnvalló imádsággal. Mennyei atyánk, valóban te látod minden elkövetett és csak kigondolt bűnünket, hiányosságunkat és mulasztásainkat. Mennyei atyánk, valóban semmi fajta érdemünk nincsen, amivel eléd jöhetünk, és ami minket készé és képessé tenne a hozzád való kapcsolatra. Kérünk téged, mennyei atyánk, mégis, hogy hagyd tudjuk merni, hinni és remélni, hogy nem is a mi képességünk, nem is a mi érdemünk, hanem egyedül a te szent fiadnak értünk hozott áldozata az, ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy tőled megkaphassuk az örök életnek és bűnbocsánatnak az ígéretét. Így kérünk téged, mennyei atyánk, hogy tudjunk eléd jönni, bűneink, hiányosságaink, vétkeink, hidegségeink és szeretetlenségeink miatt őszintén bánkódva, de mégis azzal a reménységgel, hogy te képessé teszel bennünket a változásra, a megújulásra. Ezt erősítsd meg most a szent asztal ajándékai által is. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is minden keresztény közös hitvallásának, az apostoli hitvallásnak a hangos elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszült fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem a ti bűn, sem a ti hitvallásatokban nem kételkedem, nem is kételkedhetem, mégis egyházunk szokásainak megfelelően még néhány kérdést kell intéznem hozzátok, amelyre kérlek benneteket, hogy feleljetek hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Először is kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy első szüleinknek bűnesete folytán mi magunk is annyira megromlottunk, hogyha Isten rajtunk meg nem könyörül, örök büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten rajtunk megkönyörülve elbocsátotta egyszült fiát, a Krisztus Jézust, kinek halála és feltámadása által megszerezte számunkra az élet megigazulását, a feltámadást és az örök életet. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából Istennek ezért a nagy jótéteményéért, mint az ő megváltott gyermekei, már jelen való világban nevének dicsőségére, embertársaitoknak javára éltek. Ha igen, feleljük, én ezt ígérem és fogadom. Én ezt ígérem és fogadom. Kedves testvérek, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiának érdeméért, minnyájunknak. Kedves testvérek, miután élő módon előkészültünk, részesedjünk a szent jegyekből, foglaljunk helyet, és a megszokott módon járulunk az Úr asztalához. Az uracsora osztás alatt pedig a 757. énekünktől kezdve énekeljük majd dicséreteinket. 757. dicséretünk így kezdődik, aki értem megnyíltál. Látjátok, testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban ne tegyétek hiába valóvá. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztjén elhivatásokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint a Krisztus szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést, szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. Gyertek, adjunk hálát Istennek velünk között jó voltáért imádságban is. Menj, Atyánk, valóban milyen jó volt énekelni, a legjobb megélni, hogy mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. És köszönjük, mennyei Atyánk, az úrvacsora szentségének ezt a megerősítő tudatát, hogy amennyire bizonyos az, hogy most testi szánkkal érintettük a megtört kenyeret és a kiöntött bort, olyan bizonyos az, hogy a te szent fiadnak teste megtöretett, vére pedig kiontatott a nagypénteki keresztfán, egyedül csak azért, hogy nekünk már semmilyen kárhoztatásunk ne lehessen te előtted. Hogy mehessünk szabadon hozzád, hogy visszafogadhass bennünket, mint gyermekeidet, hogy megtisztíthass bennünket egy jobb, egy több, egy egészen másfajta életre. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy erősítsen meg most bennünket az úrvacsora, erősítsen meg bennünket bűnbocsánatunknak a tudatában, erősítsen meg bennünket megszentelődésre való törekvésünkben, erősítsen meg bennünket abban, hogy keressük és próbáljuk követni a te akaratodat, és mi több, erősítsen meg bennünket abban, hogy nem vagyunk ebben magunkra hagyatva, te nem csak a te lelkedet adod, hanem földi testvéreket, társakat is adsz ehhez, akikkel most együtt lehettünk részt az úrvacsorai közösségben. Kérünk tehát a te további áldásodért, kérünk tehát a te további kegyelmességedért, add meg, hogy valóban, ahogyan kilépünk a templomnak a falai közül, kezdődhessen el egy másik, egy igaz Isten tisztelet a hétköznapokban, lássa meg a világ, kihez hozzád tartozunk. Amen. Foglalunk helyet, kedves testvérek, és az áldás vétele nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt. Záró énekünket énekeljük, a 777. dicséretünket mind a három versszakával. De bocsánat, Sándor presbiterünk akar valamit mondani. Köszönjük szépen. 777. dicséretünket énekeljük mind a három versszakával, az Úr az én jó pásztorom. Végül kérjük és fogadjuk Istenünk áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldást, békességet kívánok mindenkinek.